Tanulás módszertanról beszélgetünk már a tanév eleje óta. Ez a Kamassarok, szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Kicsit visszakapcsolt az előző alkalomra, hogy hogyan lehetne egy diák sikeresebb, és most nincs lehetősége külön órára járni, mert tegyük föl, hogy a szülő ezt nem támogatja. A szülő azt szeretné, hogy ott vegyen részt a gyerek, ahol éppen iskolába jár, és amit adnak neki feladatot, azt hajtsa végre, de tegyük föl, hogy nem megy. Bukás közelében áll a mi diákunk. Mit javasolnál neki, hogy fogjon hozzá, amikor úgy érzi, hogy szinte rádőlt egy épület azzal, hogy mindenből számunk kérnek, semmiből sincs sikerem?
Hát most még talán van értelme ennek. Ugye akkor, amikor már évvégén tüzet kell oltani, az már nagyon nehéz, de egyébként az teljesen reális életérzés egy diák részéről, hogy valahogy csak halmozódnak a feladatok, és ő pedig teljesen eszköztelennek érzi magát. Például nekem volt egy olyan diákom, aki gyakorlatilag az egész általános iskolát külföldön töltötte, és akkor már egy kicsit túlkorosként vettük mégiscsak föl, remélve azt, hogy fel tud zárkózni, és hát ugye a nyelvi nehézségek is annyira hátráltatták őt, hogy gyakorlatilag minden tantárgynak a szakszókészletét, ami nyilván általános iskolában nem olyan nagy, de hát azért minden tantárgyból biztos, hogy van egy 50-60 szó, ami van egy speciális jelentése, és ezeket mind nem tudta, tehát hogy kicsit olyan volt neki az egész magyar oktatást, mint hogyha mindent idegen nyelven kellett volna nekünk tanulnunk, és valahogy hát így nem boldogult ezzel. Na most szerintem az nagyon fontos dolog, hogy nagy feladattal valaki szeretne megbirkózni, akkor ossza részekre, vagyis hát készítsen valamilyen tervet, most legalábbis abban az értelemben, hogy le kell bontani a feladatokat apró egységekre. Tehát hogyha mondjuk egy elsős gimnazista gyereknek azt mondanák, hogy érettségiz le matematikából, itt az anyag, hát nyilván egyikünk sem tudott volna leérettségizni, de hát az oktatási rendszer, a tanterv, a tanmenet, a tanár megtette nekünk azt a szívességet, hogy ezt 45 perces adagokra felosztotta, segített elvégezni a 45 percet, és utána valahogy leérettségiztünk. Ez az első, hogy egy nagy feladatot, akár csak azt, hogy mondjuk valamiből meg kell írni annak a gyereknek egy házi dolgozatot, vagy fel kell készülni egy témazáró dolgozatra történelemből, hát próbálja meg ezt a feladatot részekre, kis részekre osztani, olyan kicsire, amihez úgy érzem, hogy az én kis homokozó vödröm is elég, hogy szépen ezt a nagy kupac sódert kis vödrönként elhordjam. Tehát például a házi dolgozathoz hát először is első feladat, hogy mit kell elolvasnom, mi az a három cikk vagy valami, hogyan fogok írni egy vázlatot, dolgozathoz, hát először elolvasom, kiedzetelem az évszámokat, eseményeket, összefüggéseket keresek. Tehát, hogy mindenképpen ez a feladatnak a részekre osztása, és hát valamiféle terv, hogy akkor ezt milyen ütemezésben tudom elvégezni.
Találkozok néha olyan diákokkal, akik ilyen behavazott állapotban vannak, és szinte nem lehet megmondani, hogy melyik lenne az a tantárgy, amivel ezt, mondjuk ezt az építkezést elkezdje. És épp egy kísérletet folytatok két diákkal. Egyelőre egy nagyon apró lépésbe kaptak tőlem. Választhattak sok színű kis füzetecskékből maguknak egy leckefüzetet, és az a feladatuk egyelőre havi rendszerességekkel, egyelőre csak azt bemutatniuk, hogy felírták az óra végén, hogy mi a lecke. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e valahova jutnunk, de azt vettem észre, hogy ez is, tehát hogy annyira szét van valaki zuhanva így kamaszként, hogy ahova be tudja magát, kicsit úgy sikert tud magának teremteni, az mondjuk a sport. Hogy tud, szeret focizni, ott kitombolja magát, ott esik jól lenni, de hogy egyszer ezt a tanulás nem tudja megfogni, pedig értelemmel már felméri, a szülei is azt mondják neki, hogy valamilyen végzettséged, legalább egy gimnázium kell, hogy legyen, és ő is érti, hogy igen ezt, de valahogy annyira nem érdekli, és én valahogy azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem bírja követni, hogy mi történik órán, mert a gondolatai ezer másik helyen járnak, és nem tud koncentrálni. De nem azért, mert van valamilyen speciális baja, hanem csak egyszerűen, mert a kamasság veti szét. És sajnos a magyar iskola rendszerben alapvetően azért 45 perceket ott ülnek a diákok, például a mi iskolánkban egyetlen nap nincsen 7 órájuk, az összes többi napon 7 órát ül, és azért az előfordul, hogy abból a 7 órából egy se testnevelés óra egyszer-egyszer. Tehát, hogy valahogy az összeszedettségét mondjuk legalább olyan módon biztosítani, hogy egy füzetbe írja össze, hogy milyen feladatai vannak, mert ha ez sincs meg, hogy ő valahol legalább, ha akarná, meg tudná nézni, hogy ide fölírtam a leckét, nem biztos, hogy meg fogja csinálni ettől még a leckét, kezdje el magát valahogy, hát nem tudom, összeszedettebbé, vagy tervezettebbé tenni. Nagyon pici, apró dolgok is segítenek valakinek, hogy egy kicsit átlássa, hogy milyen feladatai vannak. Sosem nem látja át. Tehát egyszerűen nem emlékszik pontosan, hogy ez a tanár ezt kért, az azt. Például a leckefüzet, vagy a határidő napló egy ilyen remek lehetőség egy diáknak.
Igen, én azt hiszem, hogy az időbeli ütemezést is nagyon nehéz egy gyereknek megszokni, vagy megtanulni. És ebben jó, hogyha mondjuk segíti őt a szülő is. Akár egy témazáró dolgozatra is utolsó délután kezd el fölkészülni, akár egy kötelező olvasmánynál is, ugye nincs kedve hozzá kezdeni, és akkor tulajdonképpen mire a kényszer, a belső kényszer az oda viszi, hogy akkor kézbe vegye, hát addigra már messze nincs ideje azt elolvasni, vagy hogyha valami nagyobb lélegzetű otthoni feladatot kell elvégeznie, megírni egy fogalmazást, vagy valamit, akkor is az egy ilyen nyomasztó teherré válik. Sok olyan gyerek van, akit akkor ez túlzottan megterhel, vagy éppenséggel hát addig halogatja a feladatot, amíg már nem tudja épkézláb módon kivitelezni, hogy valamiképpen időben ütemezni egy feladatot, akár egy verset megtanulni, az sokkal egyszerűbb úgy, hogyha addig olvasgatja, amíg be nem csúszik a fejébe, mint hogyha mondjuk utolsó reggel, akkor azt mondja, hogy akkor inkább fölkelek fél órával korábban, és akkor majd gyorsan megtanulom. Hát lehetséges, csak ugye, ha nem azon az órán fogják belőle feleltetni, mert nem kerül sor mindenkire, hanem másnap, akkor viszont elfelejti, mert a gyorsan érlelt gyümölcsnek hát egy kicsit ez a tulajdonsága, hogy nincs zamata.
Először csak egy ilyen tanulási ötletet szeretnék előhozni, és avval kapcsolatban kérdezni is tőled. Ez a pomodoro módszer, ez nagyon egyszerű. Azt akarja ez a pomodoro, hogy csak bizonyos blokkokat próbáljon tanulni a gyerek, hiszen sokszor a szülő azt látja, hogy na elvonult a gyermekem, próbálva tanulni, és telik múlik az idő, és semmi nem történt. Este rákérdezek, próbálok rákérdezni, sikerült mindent megtanulni, sikerült a leckét megcsinálni, és ilyenkor néha azt érzi az ember, hogy egy időtlenségben küzd a gyerek a tananyaggal, vagy nem tudjuk mivel. Most még arról ne is beszéljünk, hogy a telefonja be van-e kapcsolva, vagy miket hallgat, vagy néz közben, mert nyilván érezzük, hogyha a telefon ott van az orra előtt, és mennek a csetek, akkor végtelenül elszáll az az idő, ami tanulásra lehetne használni. Szóval ez a pomodoro azt akarja tőlünk, hogy tulajdonképpen azt ígéri, hogy másfél óra koncentrálásba benne lesz minden, és elegendő is lesz a tanulásra. Ez azt jelenti, hogy 3x25 percet koncentráljon a diák, és ezt váltsa föl 3x5 perc lazítás. Ez azt jelenti, hogy a lazítás alatt mozogjon, egyen egy kis sárgarépát, gyümölcsöt, tehát hogy valami közben történjen, és az a 25 perc szorítsa rá magát, hogy minden eszköz nélkül, tehát chat, telefon, zene és egyebek nélkül koncentráljon arra, ami a feladata. Ez a pomodoro módszer, hát ez roppant egyszerűnek hangzik. Ha most valaki belefogna ebbe, hogy 3x25 percet tanulok, nekem ezt ígéri a pomodoro módszer. Te mit mondanál neki, hogy milyen sorrendbe vegye elő a tantárgyakat? Hiszen van írásbeli, van nehezebb, van hosszabb időtartamot fölül elő. Mit mondanál neki, hogy kezdje el?
Ugye egy jó színvonalú gimnáziumban egy lelkiismeretes diák erre a 3x25 percre azt mondaná, hogy ez egy vicc. Tehát, hogy ez nem elég semmire. Pedig egyébként tényleg elég nagyon sok mindenre. Én egyébként mindenkinek azt javasoltam annak idején is, hogy kezdje a könnyebb tantárgyakkal. Kezdje azokkal, amiket 5-10 perc alatt le lehet zavarni. Mert akkor van egy sikerélmény. Ez már megvan. Már csak az a kettő tantárgy van holnapra, ami fajsúlyosabb, ami több időt igényel, és eleve ezeken a tantárgyakon, amit 10 perc alatt le lehet tudni, vesz egy lendületet. Ugye egy történetet elmesélnék a saját gimnazista koromból. Valahogy nálunk egy ilyen mumus tantárgy volt a kémia, talán a tanár miatt is, és akkor az egyik osztálytársam, édesanyját bement a kémia tanárunkhoz, hogy hát nem túl jó a gyerek kémiából, mire a tanár feltette a rutin kérdést, hogy hát mennyi időt tanul a gyerek kémiát. Na most a kedves anyukának fogalma sem volt, hogy a fiacskája mennyi időt tanul, de hát nem akarta a gyereket is kellemetlen helyzetbe hozni, hát azt mondta, hogy hát fél órát. Amire a tanárunk azt mondta, hogy kedves anyuka, az a gyerek, amelyik 10 percnél tovább tanulja a kémiát, az hülye. Most ezt valószínűleg ma már nem lehetne mondani, mert az illető szülő akkor a biztonsági tanács összehívását kezdeményezné, de hát ez az antivilágban még megengedhető volt, ez a tanári stílus, de minden esetre, hogyha egyébként így valaki kitűzi, hogy nekem 10 percem van a kémiára, akkor az nem olyan kevés. És lehet, hogy ez az idő nem elég, és hozzá kell tenni még 5-10 percet, de ez egészen más, és ebben nagyon kéne szerintem segíteni a gyerekeket, diákokat, hogy időt rendeljenek a tantárgyakhoz, és azt próbálják megtartani. És ez a Pomodoro módszer, ez ebben segít, hogy véges idő áll rendelkezésre. Ugye nagyon sok gyerek eleve halogatja a tanulásba való belekezdést, mert azt érzi, hogy ha én ennek nekifogok, akkor ebből nem keveredek ki. Tehát, hogy kicsit olyan ez, mint a halál. Kész, csak belefulladni lehet. Tehát, hogy belekezdek ebbe délután, és aznap már semmi. Se szabad idő, se semmi. Tulajdonképpen az, hogy másfél óra, az valami olyasmi érzetet ad a gyereknek is, hogy ez túl lehet élni. Tehát, hogy ez unalmas, de az unalomnak a túlpartján van valami. És ugyanakkor persze az, hogy de csak 10 percen van erre, az viszont ad egy intenzitást. Nagyon sok gyerek előveszi, csak olyan parttalanul megy az idő, nem igazán koncentrál, játszik, telefonozik, és csak megy az idő. Ha tudja, hogy 10 percen van rá, és azt valahogy rávesszük, hogy ez be is tartsa, vagy behajtsa saját magán, akkor azért ez a 10 perc sokkal-sokkal hatékonyabb, és még az is lehet, hogy elegendő, vagy legalábbis több, mint a semmi. Lehet, hogy egy hármasra már futja ennyi készületből.
Sokszor valószínűleg ez ellen a borzasztó belefulladásos érzés ellen, hogy ennek sose lesz vége, avval próbál reagálni erre a diák, hogy valami kellemes körülményt teremt magának mégis, hogy ezt túlélje, és pont ezek szerintem a legnagyobb hibák, amikor azért valami nagyon jó zenét hallgat közbe, ami abszolút elvonja a figyelmét. Ő úgy érzi, hogy valamit csinál közbe, irogat, vagy valami jegyzetelés történik, de gyakorlatilag elveszi magától azt a lehetőséget, hogy ténylegesen rákoncentráljon arra, amivel foglalkozik. Ugye nyilván ilyen az összes többi zavaró tényezőit már részben emlegettük, de a körülményeket meg kell teremteni a tanuláshoz, az iskolában is. Hát számtalan az, hogy én pakolom el a diák orra elől a nem tudom én szinte az álláig tartó ilyen-olyan más tantárgynak a halmait, és szendvics, és tornazsák a pad tetején. Szóval nagyon sokszor nem szokja meg, nem tudja azt, hogy ahhoz, hogy most valamivel foglalkozunk, akkor elpakolok mindent, és az van csak az orrom előtt, nincs előttem még kaja, nincs mellettem zene, nincs valami más egyéb zavaró tényező. És nyugodtan hozzá lehet szoktatni a családot is ahhoz, hogy ezt a másfél órát, ha azt mondjuk, hogy itt most másfél óra intenzív tanulás fog történni, hogy egyszerűen akkor a család ne akarjon szemetet lebitetni, vagy ne beszéljen hozzánk, ne akarjon velünk, nem tudom én, a napunkról beszélgetni. És a telefonunkat tegyük repülő üzemmódba. Ez az tényleg nem egy nagy dolog, hogy mert előfordulhat, hogy amúgy valamit fotókat keres rajta ki a tantárgyal kapcsolatban, mert tény, hogy sok minden van egy diák telefonján a tanulással kapcsolatban is. De tegye repülő üzemmódba, és ez tényleg nem olyan nehéz meglépni ezt az apróságot, hogy akkor nem érik el az Insta üzenetek, az összes őrültség, ami amúgy körülveszi a gyereket, aki abban a pillanatban tényleg azt éli meg, hogy ha most én erre nem válaszolok, akkor kihagynak, lenéznek, lemaradok, és nekem végem. Tehát, hogy ez sajnos nagyon-nagyon üldözi, és feszíti a fiatalokat, hogy ami éppen történik a hálón, abban ők részt vegyenek valamilyen módon. Wanna get the full devotion, cause it's taking you higher. Wanna get the most of all to gratify your desire. Wanna get the most admiration, the biggest lies, the most likes. Check you out, you're a public sellout. Wanna get the full attention, please your narcissism. Wanna get the full spot, show us what you do in your kitchen. Wanna get the 24/7 full of limelight by giving up your private life. If you need a little love,
by showing your stuff. Wanna get response and praise and virtual embraces. Wanna get your life judged and rated by unknown faces, zeroed in by anonymous phrases. Wanna get control of your virtual life. Wanna get the thumb up or down for your emotional drive. Wanna get your kicks out of pics, people share and reply. What's the sense? Please tell me why.
If you need a little love,
paying the price.
It's just fame in a frame till your battery dies.
When I got the max out of clicks and your chat in your chase.
But when I talk to you, can't even look in my face.
Without your device, you don't know how to think. Gotta check your instant friends, cause you're an influence thing. But you never get what you see when they're posing real cool. Get a life, you little fool.
Most ugye nehezebb tantárgyakkal, hát arra meg rá kell szánni azt a fél órát, vagy akár többet is, ott is azért jó, hogyha van valamennyi ilyen időkeret, aztán, hogyha azt látom, hogy még nagyon belelendültem, hát akkor még persze tudok vele tovább is foglalkozni. Mondjuk ugye nyilván ebben a időfelosztásban akkor lehet arra is helyet biztosítani, hogy hát olyan tantárgyal foglalkozzon az a gyerek, ami nem holnapra van, hanem hát ugye mondjuk egy verset többször elővenni 5 percre, az sokkal-sokkal többet ér, mint egyszer addig magolni, amíg már megutálja, vagy hát éppenséggel akkor egy témazáróra külön is készülni azzal, hogy akkor egy-két leckét elolvas, és akkor szépen halad. Nem holnapra kell fölkészülni mindenestől, akkor ezek azért nagyon hatékony ötletek. Na most így a tervezés kapcsán azt szoktam még elmondani, és ebben azt gondolom, hogy nagyon fontos a szülőnek a segítsége, mert tapasztalataim szerint egy gyerek gyakorlatilag a gimnáziumig erre nem nagyon képes. Tehát ugye a legtöbb gyerek, 99%-a a gyerekeknek az idejének a 99%-át azzal tölti, hogy a másnapra készüljön föl. Na most voltak éppen azzal kellene kezdeni a délutáni tanulást, hogy egy pár percben átnézem azt, ami aznap délelőtt történt. Mert ott rájön arra, hogy nem írtam föl a leckét, vagy elvesztettem azt a papírcetlit, mert nincs határidőnaplom, vagy nem értek valamit, amit meg tudok kérdezni, utána tudok nézni. Az nagyon fontos, hogy ha megértés megtörtént, akkor sokkal könnyebb utána azt megtanulni, vagy azzal foglalkozni. Tehát, hogy nagyon megtérülő időbeli befektetés az, hogyha egy pár percet rászán arra, hogy visszatekintsen arra az adott napra. Az ottani hiányosságokat akkor még sokkal rövidebb idő alatt lehet pótolni, rájön arra, hogy valamit nem írt föl, ezt nem értem, kiegészítem, még emlékszem rá, mint hogyha 2 nappal vagy 3 nappal később kellene azon gondolkozni, hogy miről is volt itt, szóval én ebből az egészből nem értek semmit. Most a következő az, hogy töltsön azzal időt, hogy akkor felkészül a másnapra, nyilván amúgy is ezt tenni a gyerek, és a tanulás végén megint csak egy pár percet érdemes arra rászállni, hogy előre lapozzon a könyvben. Ez megint csak nagyon kevés gyerek csinálja, pedig hatalmas nagy segítség. Ha tudja azt, hogy miről lesz szó, mi az, ami ott van a könyvben, mi az, amit a tanár külön tesz hozzá, értelmes kérdéseket tud feltenni az órán, már is intelligensebbnek tűnik. Ezeknek a gyakorlatoknak egyébként az is a lényege, ez a régi tapasztalat, ismétlés a tudás anyja. Tehát, hogy többször kézbe venni ugyanazt az anyagot, többször ránézni egyszerűen csak a szemével. Ez ugye nagyon hasznos dolog, illetve az is, hogy hát azt mondják itt a mai kutatások a tanulásról, hogy ugye az alvás az, ami hozzájárul ahhoz, hogy a megtanult dolgok rögzüljenek. Tehát, hogy éppen ezért nem ajánlható az, hogy reggel korán keljen föl, és akkor még kétségbe esetten tanuljon, mert rendben van, lehetséges, hogy akkor viszonylag gyorsan mozog az agya, meg a stressz az hozzá is járul a teljesítményéhez, tehát lehetséges, hogy akkor egy aznapi dolgozat, vagy egyetemen egy aznapi vizsga, akkor az relatíve jobban sikerül, de azért általában gimnáziumban is, meg egyetemen is azért az az anyagrész újra előkerül, tehát nem ússzuk meg egy számon kéréssel.
Említetted azt, hogy délutáni tanulás. Hogy kezdjen hozzá a délutáni tanuláshoz, így vagy úgy. Én is említettem itt fontos körülményeket, hogy milyen körülményeket teremtsen meg az a diák ahhoz, hogy ő most tényleg nekifogjon a tanulásnak. Én ezt most a közelmúltban is többször elővettem a saját osztályomnál, és azt vettem észre, hogy most már nem először, hanem másodszor vagy harmadszor van ehhez egy PPT-m is, levetítettem, és végigrágtuk ezt az egész tanulásmódszert. És akkor az a felhördülés érkezett meg hozzám, amikor ezt a, hát kezdjük el a délutáni tanítást így vagy úgy, hogy én 8-kor érkezem haza. Én 9:30-kor érek haza. Tehát, hogy nagyon sokszor történik az, és ennél itt még inkább ki kéne hangsúlyozni azt, hogy határidőnapló, előretervezés, hétvégén felkészülés a hétre, hogy gyakorlatilag a gyerekek, ahol komolyabban edzenek, komolyabban sportolnak, és edzésre járnak, de nem egyszer, hanem akár 5-ször egy héten, hogy egyszerűen neki igaziból a szabad ideje az amúgy nincsen, hanem amikor utazik edzésre, vagy vár ott valami cserep kispadon, vagy utazik vissza edzésre, neki ez az ideje áll rendelkezésre. Tehát én romantikus beszéd, és szép dolog, amiket ugye én összehordok arról, hogy az asztal hogy nézzen ki a telefon repülési üzemmódba, és stb. Egyszerűen az élet azt hozza nagyon sok gyereknek, hogy a külön órák, a sportok, a zeneóra, és ez a rengeteg dolog, amit egy gyerek csinál, egy fiatal csinál gyakorlatilag a gimnazista évei alatt, egyszerűen szétszabdalják úgy a napját, hogy még csak hozzá se jut ahhoz, hogy ezeket a körülményeket ő megteremtse, és akkor neki fogjon ennek a tanulásnak.
Hát ez így van, ugye még aztán számomra egy ilyen újabb jelenség az, hogy a gyerekek elkezdenek dolgozni, ami szerintem, hát most egy család nem szorul rá arra, hogy a gyerek pénzt keressen az önmaga ellátására, akkor mondjuk szerintem egy szülő ezt jó, hogyha nagyon időben korlátozza, vagy hát szóval, hogy a nyári szünetre 16 éves kortól, ahogy ezt a jogszabályok lehetővé teszik, az, amikor a gyerek ezáltal túl korán jut egy anyagi függetlenséghez, az sem tesz jót, meg nem ez a dolga. Tehát szerezzen a gyerek munkatapasztalatot, így van, dolgozzon nyáron egy építkezésen, vagy menjen el szombat délután ablakot pucolni valahova, keressen egy kis zseppénzt, ez nagyon rendben van, de hogy tulajdonképpen már gimnazista korban munkát, rendszeres munkát végezzen foglalkozásszerűen, annak viszont nem, nincs itt az ideje, nem ez a dolga.
Lehet, hogy meg fogsz lepődni, de pont a közelmúltban az egyik diákomról tudtam meg, hogy nem csak teljesen anyagilag ellátja magát, és szinte 10. korára független a szüleitől, hanem gyakorlatilag képzést vesz magának, hogy tovább fejlődjön abban a munkában, amire ő elszegődik. Ez mind hihetetlen sok idő a gyerek életéből, amiben az egész gimnazista idejét arra szánja rá, hogy beleszokjon abba, amire aztán bőven lenne ideje, hogy dolgozik. És hát ez nyilván vonzó egy fiatalnak, az, hogy olyasmit csinálok, aminek nagyon nincs itt az ideje, éppen ezért sokkal izgalmasabb, mint azt csinálnám, amire neki itt van az ideje.
Igen, tehát hogy nekem az volt a benyomásom, hogy az a gyerek, aki egyébként intenzíven sportol, az többek között megtanulja beosztani az idejét, vagy megtanulja ezeket a kis lehulló időket kihasználni. Tehát, hogy még a tanítás után van egy kis ideje, amit el tud tölteni az iskolában, vagy akkor ott a két edzés között van vagy ideje, vagy egyik külön óra meg az edzés között, akkor egy kis időt, akkor még a zeneiskola folyosóján ülve még tanul. Nyilván ez nem túl nyugodt, vagy hát zavartalan tanulás, de hát ezek a gyerekek megtanulják ezt hasznosítani, illetve azt, hogy ő azért sportol, teszem azt, hát jó esetben azért szabad akaratából választja, tehát akkor neki az lesz a szabad ideje, hogy hát ezt ilyen intenzíven csinálja. Nyilván valamit valamiért, nekem azért az volt a benyomásom, hogy sokszor nem a sport veti vissza a tanulásban a gyereket, tehát hogy ilyen szempontból az a gyerek, aki semmit nem csinál, semmi külön programja nincsen, az viszont nem azt jelenti, hogy ő az egész délutánt hasznosan fogja tölteni, mert annyit tanul, annyit olvas, annyit zenél, hanem hát az a gyerek hajlamos arra, hogy kifolyjon a kezéből az idő. De a mai műsorunkban ennyi fért, úgyhogy köszönjük a figyelmüket, kedves hallgatók, két hét múlva újra jelentkezünk, elköszönünk.
Rubovszkij, Bodó Mária
és Lukovics Milán volt a mikrofonnál.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Történelmi közös tanácskozást tartottak a női és férfi szerzetes rendek vezetői.